kedvencem a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fradi veréssel kezdte a szezont a magyar csapat. Igaz, Bognár György együttese kiesett a konferencia ligából, így most már csak a hazai küzdelmekre összpontosítanak a tolnaiak. A Zette az első bajnokián sima vereséget szenvedett, de itt a lehetőség a javításra. Zalaegerszeg Paks, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mikrofonnál Várhegyi Benyámin és Székely Dávid. Túl vagyunk most már a Tour de France-on több mint egy hete, a női túr viszont a hétvégén kezdődött, és majd erről is beszélgetünk, meg Evenepoelről is. Azonban mindenek előtt nyilván arról legyen szó, ami szerintem a kerékpársportot nem mondom, hogy nagyon meglepte, de mindenképpen felrázta. Pár órával ezelőtt az UAE Team Emirates bejelentette, hogy Tadej Pogacsárt láthatjuk az idei Vueltán. Mennyire lepődtél meg, Beni, és mennyire jó ez a Vueltának, meg ugye az országúti kerékpársportnak?
Köszöntöm a hallgatókat, engem kicsit meglepett. Tudom, hogy egyre erősödtek a hangok itt a Tour de France közepétől kezdve, hogy Pogacsár menni fog, hogyha úgy van. És hát úgy lett, de ez az úgy van, ez az, hogy gyakorlatilag volt egy nagy különbség tavalyi év és az idei között, hogy nem azt mondom, hogy nem fáradt el a túron, mert azért ez így egy erős túlzás lenne, csak nem volt sérült, illetve nem volt ez a kiégéshez közeli állapot, mint azt láthattuk 2025-ben, és tényleg elmondta Pogacsár is, hogy gyakorlatilag ez volt azért az a túr, amit a legfrissebben fejezett be, vagy legjobb érzésekkel fejezett be. Tehát nem az volt, hogy úristen, akkor most nem akarok semmit csinálni egy hónapig. Engem azért lepett meg, amiről nagyon sokszor beszéltünk az elmúlt években, hogy a világbajnokság Kanada, tehát hogy ott van ugye ez a két kanadai verseny, a Quebec és a Montreal.
De ez minden évben ott van.
Igen, de viszont minden évben ott van, így van. És azért azt felejtsük, hogy 37 versenynapja van Pogacsárnak ebben a szezonban, ami nagyon kevés. Tehát hogyha ő most egy Vueltát nem vállal be, vagy más programot találnak ki, akkor tényleg ott tartunk, hogy ilyen 42-3 nappal fejezi be az évet, ami azért tudjuk, hogy ezek a számok esnek vissza az elmúlt évtizedben, hogy ki mennyit versenyez, főleg a nagyoknál, de azért az még nála is nagyon kevés lett volna. Egyébként ez a 37 nap, ez kettővel kevesebb, mint Jonas Vingegaard, amikor vállalta a Tour Vuelta, a duplát tavaly utoljára, ugye ő már azt kétszer megcsinálta. Tehát jól néz ki, az ellenfelek nyilván nem örülnek, Lottónak volt egy nagyon szép válasza erre az UAE-s bejelentésre, amiben José Mourinho hát nagyon csalódottan veszi le magáról a kis fejhallgatót, amiben ugye tolmácsoltak neki valamelyik sajtótájékoztatón, gondolom, és hát tényleg ilyen elszomorodott tekintettel, hogy a francban nagyjából így lehet mondani, mert ugye ez tényleg ilyen. Az UE egyébként kirakta a teljes csapatát, tehát João Almeida is azért, ahogy azt lehetett gondolni, ott lesz, hogy ő mit szólhat, ez egy jó kérdés. Ugye ő nem volt kapitány idén egyetlen három hetesen sem, de ugye ez annak volt azért köszönhető, mert hogy a Giro előtt hát gyenge volt a tavasza, és betegeskedett, és nem is vállalta, jól emlékszem, a Giro indulást. A Tour ugye egyáltalán nem is volt szóba Almeidának idén, és a Vuelta volt az, ahol kapitány lehetett volna, de az azért az tény, hogy nagyon sok dolgot Almeida sajnos idén eddig nem tudott mutatni, tehát azért ez így érthető az UAE részéről, de egyébként más nincs is Pogacsáron kívül a túrcsapatból, ha jól emlékszem most így fejből erre a keretre. Szóval hát a versenynek nyilván nagyon jó, tehát nagyon szerették volna már a Vuelta szervező Javier Guillenék, hogy visszatérjen Pogacsár erre a verseny, ugye 7 év után indul újra, és azért a Vueltának azt gondolom, hogy ez kellett a tavalyi fiaskó után, és itt a fiaskó alatt a tüntetőkkel szembeni, hát nem fellépést mondom, ami befolyásolta a versenyt, tehát leginkább azt így lehetne fogalmazni szerintem, hogy külső tényezők befolyásolták a 2025-ös Vueltát. Ugye az utolsó szakasz az tényleg az botrányosan sikerült, ugye nem is volt utolsó szakasz, meg díjátadó ceremónia sem, meg semmi. Tehát ott azért elgondolkodható volt kicsit, hogy akkor milyen nagy nevek fognak eljönni a Vueltára. Viszont ezzel a monakói rajttal azért azt gondolom, hogy ez mondjuk befolyásolhatta Pogacsár döntését, hogy gyakorlatilag otthonról kezdheti ezt meg. Egyébként érdekesség, egy ember nyerte meg a Tourt és a Vueltát egy szezonban, és ez pedig Chris Froome volt. Tehát az azóta, amióta a Vueltát 90-es évek közepén áthelyezték ebbe az idősávba, ahol most van.
Minden esetre szerintem nagyon kellett a Vueltának az, hogy legyen egy Pogacsár, mert nélküle azért ez egy viszonylag alacsonyabb figyelemmel követett verseny lett volna, így meg nyilván teljesen más a történet, és nyilván csak Magyarországon szerintem, hogy másfél millió emberre több tudja most, hogy ki az a Tadej Pogacsár, mint tudta egy hónappal korábban, és ez sokat segít a kerékpársportnak, és ugye a közmédiában elsősorban ez a feladatunk, hogy az összes ilyen sportágat, amennyire csak tudjuk, promotáljuk, és mutassuk be a legszebb oldalát. Szerintem a párizsi befutó az egy az egyben ilyen volt, és én nagyon örülök annak, hogy megy Tadej Pogacsár, még akkor is, ha mi azt a versenyt nem közvetítjük, de hát nyilván figyelni fogjuk, és nagyon-nagyon-nagyon várjuk azt, hogy meg lesz-e neki is a történelmi triplázás, hiszen ezt Jonas Vingegaard meg tudta előzni, neki már megvan, Pogacsárnak meg most lehet. A jó ír az, hogy Vingegaard a Dán körön ott volt, és elmondta, hogy esze ágában nincsen visszavonulni, és sok verseny van, amit nem nyert meg, és egy ilyen pár perccel ezelőtti pletykának tűnik, amit a Ciclismo International tett ki, hogy elvben Sexas már aláírt egy előszerződést az UAE-val, és lehet, hogy ezt most nagyon bánja, mert hogy inkább Pogacsár ellen versenyezne, és ez lehet, hogy fájdalmas lesz majd.
Igen, nagyon érdekes ez a történet. Ugye volt Szlovéniában a hétvégén ez a Pogacsár Csepogi Challenge, meg különböző ilyen és olyan versenyek amatőrök ellen, ez gyakorlatilag egy ilyen háromnapos kis fesztivál volt ott, és ott volt például az Isaac del Toro, akivel kapcsolatban pedig azt lehetett olvasni, hogy a 29-ig van szerződése, és azok a hírek, hogy az UE szeretne hosszabbítani, del Toroék meg szeretnének kivárni, hogy Sexasszal mi lesz, mert ők pedig nem szeretnék azt, hogy mondjuk Paul Sexas odahozzák Isaac Del Toro-ra, tehát az megint egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez a szándéknyilatkozat, meg hogy elvileg tényleg ezt tavaly aláírták, mert az úgy komoly problémát jelenthet, hogyha mondjuk esetleg ezt fel akarják oldani, tehát az azért nem 2 forint, és emiatt ez így érdekes, meg nem tudom, engem személy szerint az egy kicsit meglepne, hogyha Paul Sexasék már tavaly, tényleg tavaly volt az első szezonja a felnőttek között, tehát azt azért ne felejtsük el, és hogyha azt mondom, tavaly nyáron aláírt, tehát azért tavaly nyáron még nem úgy beszéltünk Sexasról, hogy a következő évben a túron már akár a dobogóért mehet, tehát inkább azt mondanám, hogy ősszel robbant ő be. Minden esetre érdekes lesz ez a történet. Én örülnék egyébként nagyon, hogyha a Decathlonnál maradna, és nyilván ez egy ilyen, inkább egy ilyen sablonosabb gondolat, de még a túr előtt azért úgy voltam vele, hogy nézzük meg, hogy ez a Decathlon mit tud. És azt gondolom, hogy láttuk, hogy ez a Decathlon mit tud, úgyis, hogy volt egy sprintere, akivel nyert egy szakaszt, tehát hogy ezeket a feladatokat is jól el tudták osztani, és lehet mondani pár szakaszon, akár az utolsó előttin, hogy egyébként minek kellett tempót menni, mert utána leszakadt Sexas, de ez nem biztos, hogy csak erről szólt. Lehet, hogy ezt már a jövőre építették egyébként, és próbálják ezt a részét gyakorolni, hogy Paul Sexas milyen, mint kapitány. És hogyha lehet hinni az igazolásoknak, ugye Decathlon még nem jelentett be szombat óta, amióta be lehet, tehát augusztus 1-e óta igazolást. Legalábbis én lemaradtam róla, de az biztos, hogy biztosnak tűnik, hogy Deplus, Sivakov és ehhez hasonló nevek érkezni fognak a csapathoz, tehát próbálnak erősíteni itt a hegyi segítők terén is, és hát azért Pogacar pedig pont a hétvégén kiemelte Nicolas Prudhommet, hogy milyen munkát végzett ő a Tour de France-on, és tényleg egy ilyen, hát ezt mondta Pogacar, hogy reméli, hogy a Decathlonnál észrevették, mert tényleg a verseny egyik legerősebb embere volt. Prudhomme, ugye emlékszünk, hogy tényleg sokat tett azért Paul Sexasért. Szóval érdekes lesz ez a Sexas-Del Toro 3-as, vagy duo plusz Pogacarral kiegészülve, hogy ki, meddig, hogyan, hogy, mikor, tehát sok információt szerintem még azért nem tudunk, hogy mi mehet a háttérben a csapatok között.
Hát én nagyon remélem, hogy marad. Szerintem rossz lenne a kerékpársportnak, hogyha nem lenne ilyen egymás elleni csata, hanem...
Hát az UAE-ban ne menjen, tehát hogy igen.
Bárhol mehet oda, igen, Viszmát is lehetett mondani, az összes többit is lehetett mondani.
UAE Red Bull talán, amit mondanék, hogy oda most szerintem nem igazán.
De... Igen. És ha már Red Bull egyébként, majd arra is mindjárt rátérhetünk. Az biztos, hogy a Pogacar-Sexas csata lehet az, ami visszahozhatja a még nagyobb érdeklődését ennek a sportágnak, jelen tudásunk szerint. Nyilván még, hogyha esetleg Del Toro is elmenne valahova, az még jobb lenne, erre kevés szansz látszódik jelen pillanatban, de nem véletlen az, hogy a Sportszán is a 23-as túr volt most az elmúlt időszakban a legnézettebb, ezt azt hiszem, hogy pont te küldted, vagy láttam Twitteren, mert nem emlékszem, mert ott volt meccs, ott Pogacart, aki addig verhetetlennek tűnt, valaki meg tudta verni, és szoros volt, és volt a Granon előtte. Tehát hogy az egész egy ilyen eléggé izgalmas csatává alakult, és nyilván az kell ahhoz, hogy ez az egész jól működjön. De hát reméljük, hogy ez is majd kiforja magát. Tényleg az UAE az nem lenne fair, tehát az már a csalás kategória, nem csalnak, nyilván vicceskedek, de hogy az egy ilyen, most külföldi szóval élve, cheat kód, igen, amikor beütöd a FIFA-ba, és akkor onnantól kezdve minden lövésed bemegy akár 40 méterről is, annak annyira nem örülnénk. Szóval a következő téma viszont a Red Bull, hiszen azért Remco Evenepoel csak megnyerte negyedszer is a San Sebastiánt, és nem véletlenül mondta azt, hogy az utolsó emelkedő a Montmartre-on már nem ment akkor elánnal föl, mert hogy a fejében volt a baszk verseny. Hát nem akárhogy nyerte meg, és azért Carapaz előtt le a kalappal, hogy így bírta.
Igen, ez talán könnyebb lett volna kicsit, még ez vehet könnyebb, tehát Evenepoel számára inkább úgy mondom, akkor simább győzelem, mert ugye volt egy defektje nagyon rosszkor, onnan vissza kellett jönni, ugye ő is elmondta, hogy az Erlaitson, tehát egy ilyen 30-szal a vége előtt tervezett ő támadni, nem szerette volna sprintre elvinni ezt a versenyt, de hát vissza kellett jönni, az energia... és onnantól nem is tudták neki előkészíteni rendesen ezt a támadást. De ugye San Sebastián azért volt érdekes egyébként, mert ugye minden évben az van, hogy van, aki a túrról jön, most akkor is, hogyha remek túrt mentél, nem biztos, hogy ez egy héttel később, vagy oké, 5 nappal később ugyanúgy ki fog jönni, úgyhogy már azért leeresztesz, és kicsit tudat alatt fejben is nyilván leereszt az ember, mert nem tud ugyanolyan elánnal odaállni egy napos versenyre, öt nappal a Tour de France után, mint a Tour bármelyik szakaszára, ez szerintem egyértelmű. A másik oldal pedig nyilván azok, akik, hát igazából júliusban nem nagyon voltak versenyeik, mivel nem volt hol versenyezni, ugye a Tour alatt általában nem nagyon vannak versenyek, és most is talán egy osztrák kör volt még a Tour első hetében, tehát hogy azért az jó régen. Tehát ilyenkor ők a szezon második felére készülnek, és hogy azok a versenyzők hogy térnek majd vissza edzőtáborokból, milyen formában. De hát láttuk, hogy Remco Evenepoel és Richard Carapaz, ők Tadej Pogacar mellett gyakorlatilag azért a legerősebbek voltak a Tour utolsó hetén, és hát ez látszott most, hogy azért itt nincs nagyon, nagyon ellenfél. Egyébként a túros versenyzők nagyon nagy része jól ment. Tehát aki a túra jól ment, az most a San Sebastianon is. Ugye a Red Bullból Fahils volt az egyik talán, aki szintén ott volt ugye a Tour de France-on, és egyébként ezen a versenyen is remek, remek munkát tudott végezni Evenepoelért. Tehát jött a papírforma, de azért ez nem minden évben van így, azt azért meg kell mondani, hogy ennyire jól mennek a túról érkező versenyzők. Az idén így volt, Remcónak meg gratulálunk nyilván, mert ez egy nagyon nagy győzelem, azért negyedszer, tehát rekorder a San Sebastián történetében, ami nem semmi, mert azért ez egy elég nagy presztízsű verseny. Plusz jól néz ki, nem tudom, hogy mennyire eresz le, vagy mi ilyenkor a teendő számára, ugye annyit tudunk, hogy a két kanadai egynapos és a két világbajnoki verseny, tehát az időfutam és a mezőny verseny a programjában, meg utána majd nyilván az olasz egynaposok, tehát Remco nem vueltázik értelemszerűen, de jól néz ki azért neki ez a VB-re, hogyha lehet így mondani, mert azért Pogacar az nyilván, tehát ő lesz a favorit, de legfőbb esélyes, de azért Evenepoelre is egyértelműen számolni kell természetesen idén is.
Hát ugye a világbajnok szeretnék lenni, az egy jól hangzó válasz volt az utolsó kérdésre válaszra, és hogy fogalmazzak. Azért a kerékpársportnak fontos, hogy ne nyerje meg mindent Pogacar. Nem tudom, hogy ez a kanadai VB bárki másnak egyébként kinézze, mint Pogacarnak. Szerintem azért a Vuelta az lehet, hogy még belőle is valamennyit kivesz, így egy fokkal izgalmasabb és érdekesebb is lehet majd az egész történet, de ezt majd mindenképpen meglátjuk. Egy biztos, azért ez most tényleg egy nagyon áldott időszaka az országúti kerékpárnak, mert hogy Wout van Aert is visszatért, és nem sokára hogyan tért vissza, és ha már, ugye oké, nem Red Bullos, de Red Bull támogatott versenyző. Azért, amit a dán körön produkált, az egészen zseniális volt, és az egész Tour de France-on hiányoltuk a milliméteres célfotókat, ami kommentátor szempontból nagyon baráti, hogy sikerült mind a 21 győztes eltalálni, de nem is volt nehéz feladat, legyünk őszinték, és eddig a női túron sem volt nehéz feladat, arról is pedig kicsit azért beszéljünk, de azért itt Van Aert most nagyon szépen jelezte, hogy jó állapotban tér vissza.
Igen, nem volt rossz ez a dán kör, bár nagyon furcsa volt ilyen versenyeket látni, tehát rossz időjárási körülmények között. Tehát azért egy kicsit elszokott az ember tőle, pedig annyira nem volt rég mondjuk a tavaszi időszak. De nyilván a Visma azért uralta ezt a versenyt, meg az Unibet is, meg az Uno X is, de Wout van Aertnak azért nagyon ellenfele nem volt. Nyilván ő is a Vueltára készül, valamint a világbajnokságra. És nyilván elmondta, hogy azért nem ő lesz a legnagyobb esélyes mondjuk a VB-n. De ez a pálya, hogyha csúcsformában van, akkor úgy érzi, hogy azért feküdhet neki. Tehát itt most azért sokkal inkább, sokkal többen vannak úgy, hogy oké, ebből most kijöhet valami nagy eredmény a VB-n, nem úgy, mint Ruandánál, hogy oké, elmegyünk, de igazából annyira nehéz a pálya, hogy nem látjuk azt, hogy lehetne megverni Pogacart. Most azért többen látják, ezt úgy érzem. És hát a belgáknak nyilván lesz ez az Evenepoel Van Aert 2, és ez egy jó fegyver lehet, de a dán körön azért ilyen nagy kérdések nem voltak, ugye egy nagy kérdés volt, azt nem teljesen értettem, hogy ott a szervezők mit és hogy, mert ugye mindig kellemetlen ez, mikor hát bemondod, megcsinálod az interjút a győztessel, és utána nem ő nyer, és itt nem is arról van szó, az volt nekem a furcsa, hogy ugye itt nem ezek az ilyen konkrétan reklámfal mögötti flash interjúk voltak a dán körön, hanem miután beértek, egyből nyilatkoznak a versenyzők.
Nagyon helyesen egyébként.
Igen.
Ilyenkor azért illene megvárni
igen,
azt,
Csak hogyha tudod, vagy látszik, hogy nagyon szoros, vagy nem tudom, akkor ez nagyon fura, hogy egy tényleg fél perccel később már nyilatkozni, és szegény Plowright elmondta, hogy most már nyugodtan visszavonulhat, mert legyőzte Van Aertot, és szóval az egész ilyen, egész hosszú jött ki, még szegény másnap is arról beszélt ott a kerékpáron. De nyilván Van Aertnak, Van Aert számára ez jól nézett ki, aki számára nem nézett ki jól, az Dina Márton, ugye, aki egy nagyon nagyot bukott, mert tényleg az a pénteki szakasz, a Dánk, hát nem tudom, de olyan volt, mint a korcsolyáznának leginkább. Folyamatosan bukások voltak, valami miatt mindig, és az egyikbe ugye Dina Marci is belekerült, és fel kellett adni a versenyt. Az összetett szempontjából nem volt kérdés, így, hogy időfutam nem volt, így végképp nem volt igazából kérdés, mert ugye a sprint, három sprintet elhozott Van Aert, egyik nem is feltétlenül sprint volt, hanem egy ilyen későbbi támadás, és gyakorlatilag azzal eldőlt a verseny, mert a második legerősebb, meg hát majdhogy nem Christophe Laporte volt az egész versenyen, meg a Viszmában is, tehát azért így annyira nagyon nehéz dolguk nem volt. Igen, hát az a Dunker, annyi önkritikájuk legalább van, hogy nem hegyi trikót osztanak, meg hegyi pontokat osztanak, hanem ez a hilli, ez a dombos.
Igen, tehát, ez korrekt. Egyébként nekünk is ez kéne inkább, de...
És szerintem ez azért egy korrekt, nagyon a szervezők.
De egy szép verseny. Meg egyébként legyünk őszintén, a Tour de Lens is szerintem elég jó kis versenyt hozott, ott is azért Belokit szerintem sokan megjegyeztük, meg önmagában jó volt ez, hogy itt szépen eltolva két versenyt tudtál megnézni, egyiknek vége, és már ment is a másik. Így a túr után két nappal, igen, ami szerintem minden idők, de egy picit szerintem női túrozzunk is, hiszen mégiscsak közvetítjük a közmédiában, így a magyar futball kicsit próbál energiát spórolni, így kicsivel máshogy, mint ahogy terveztük eredetileg, de például a szombatot ezt kifejezetten szépen nézték, és örülök annak, hogy ez még akkor is népszerű, hogyha a magyar versenyző nincsen. Viszont eddig elég egysíkú. Hogyan gondolkodsz te erről a Vibes féle fölényről? Mert oké, hogy Pogácsárnak komoly a fölénye, de ez az 55/54 az elmúlt két évben, mint mezőnyhajrák, azért az egy viszonylag jó mutató.
Igen, ilyenkor van az, hogy férfi mezőnyben is akár, de hát ennyire domináns azért férfi mezőnyben sincs sprinter, meg versenyzés, tehát tényleg 55/54, ez oké, ez erre nem tudsz itt mondani. Annyit lehet max, csak hát nyilván könnyebb a fotelből beszélni, hogy az összes többi csapatnak, akkor is, ha van sprintered, a nap elejétől kezdve támadni kéne, szökésekbe kéne menni, és a mezőnyben pedig semmi más nem csinálni, csak az SD Works-nek hagyni, hogy hát akkor tessék. Mert ugye nagyon más nem tudsz elképzelni, tehát azért ez már nem az, hogy 5-ből 4, hogy egy ilyen kisebb, oké, most elkapott egy jó formát, tehát itt nem erről van szó, hanem ez sokkal gyorsabb, tehát nem nagyon lehet ilyenkor szerintem más csinálni.
Ma már más lesz a szakasz, igen, 15-30-tól okay, közvetítjük is, meg talán még lesz egy, amit megnyerhet, nem hiszem, hogy sokkal többet, holnap időfutam, de nagyon-nagyon szépen végig gondolt és kitalált útvonal. Pont azon gondolkodtam, azt hiszem tegnap, de igazából ez teljesen lényegtelen, hogy az ASO az ilyen 9-8 napos versenyeket mennyire jobban ki tudja találni, mint a 3 heteseket.
Egyébként ebben van valami.
Mindenből van egy kicsi, nyilván még talán egy hegyi befutó a Vantu mellett lehetne.
És hát én graduálisan van felépítve az egész, hogy egyre nehezebb, igen, és egyre fontosabb.
És ez volt a szakaszok. Dauphinén is, ez volt előtte a Párizs-Nizzán, jött az időjárás közbeszólt, de hogy ezeket az 1 heteket sokkal jobban ki lehet találni, mint a 3 heteket, úgyhogy sokáig már nagyon izgalmas. Szerintem ez most sokáig izgalmas is marad, mert azért az utolsó, a nizzai körözés, az kemény.
Az nagyon kemény, tehát igen, tehát az nagyon durva, az a férfiak szintjén is durva lenne az a nap, de így nem tudom, 9. nap, amikor bejön a nőinél, az azért erős lesz, és most úgy tűnik, hogy kopogom, nyilván az időjárás sem fog közbeszólni, mert a Vantu kapcsán azért folyamatosan lebesgetik, hogy az erdőtüzek és a különböző dolgok emiatt azért lehet, hogy azt a szakaszt nem fogják tudni megtartani, vagy nem így, de azért ezek a hírek szerencsére kezdenek csitulni, mert az nagyon fontos lenne, hogy oda fel tudjon menni a mezőny.
Az a sportágnak lenne fontos, igen, a női kerékpársportnak úgy összességében, hogy ha már volt Ányvirú például a Vueltán,
vagy
ha
volt
már...
két éve talán Alpdu ez a túron.
Igen. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos üzenet, hogy ezek a hegyek megvannak, ők is fel tudnak menni, és bárki bármit mond, oké, más kicsit a dinamika, de hogy ne lenne izgalmas, az egyszerűen hazugság, mert hogy a tegnap is, az utolsó, hogy Márkusz, hogy az utolsó kilométeren belül érik utol, szóval nekem nyilván nincs benne meglepetés, figyeljük évek, most már azt mondom, hogy évtizedek óta, de azért itt amióta elindult az, hogy először Littap pár túr volt, és akkor utána jött az, hogy akkor külön női túr 2022-ben, és hogy szépen sorjában a nagyversenyek is belátták, hogy kell női túr.
Ugye Roubaix például.
Hogy éppen a Liège, igen. A Flandria, tehát hogy itt tényleg arról beszélünk, és oké, vitatkoztunk, hogy akkor most jó-e, hogyha a férfi verseny után van a női, inkább külön
nap kellene. Az már ebből a szempontból nyilván részletkérdés.
Ez itt most egészen zseniális, és nekünk is nagyon jó tartalom lett volna élőben végig, hogyha nincs a foci előrébb, meg nyilván hála Istennek a U18-as kézilabdázóink is tovább jutottak a világbajnokságon, de hogy úgy összességében ez egy olyan tartalom, ami főleg, ha majd lesz honfitársnőnk remélhetőleg jövőre újra, akkor egy olyan, amire leülsz és megnézed, mert közben meg a közvetítés színvonal az nem képüleg, nem rosszabb, mint amilyen a férfin volt. Én a Commentators Bookot hiányolom, de jó öreg ChatGPT-nek köszönhetően már olyan szinten vagyunk, mintha valaki megírta volna, majdnem az én nyilván nem ugyanaz.
Igen, sokszor egyébként élvezetesebb maga a verseny, tehát sok káoszosabb, őszintén. Igen. Plusz egyébként, amit meg lehet figyelni, hogy a nyilatkozatok terén, hogy azért, hát azt kell mondjam, hogy a női versenyzők szókimondóbbak.
Igen.
Tehát nincs ez, igazából egyikőjüknél sincs ez a betanultnak tűnő ilyen PR szöveg, hogy akkor oké, erre ezt kell mondani, és akkor igazából nem mondunk semmit, majd meglátjuk, stb., hanem minden szituáció beleállnak, tehát a fiúknál ritka az ilyen versenyző, aki ennyire őszintén beszélne, mint a hölgyek, és azért itt hát tudnak lenni akár csapaton belül nagy rivalizálások, ugye láttuk az elmúlt években, vagy akár most, amit az UE egyszerűen művel Paula Blasival, az azért egy felháborító történet. Tehát dióhéjban annyi, hogy Blasi megy a csapattól, miután az előző szerződésébe beleírtak egy 100 000 eurós kivásárlási árat, ami, ha megnézzük Paula Blasi eredményeit, akkor hát látjuk, hogy az apró pénz érte. Tehát simán ki lesz ő vásárolva, és emiatt úgy viszi el a csapat, vagy vitte el a csapat erre a túra, hogy két másik kapitányt megnevezett, ugye Messe Blasi a legerősebb versenyzőjük, tehát többek között Vueltát nyert az idén, és nem, egyszerűen nem mehet magáért, és ezt így el is mondja, tehát ilyen egyébként szokott lenni a fiúknál, mondjuk ezt azzal büntetik, hogy ja, akkor nem mész a túra, hogyha te mész másik csapathoz, tehát kicsit más.
Hát jó, de kibírja, és aztán Alex Carrera összehozza neki majdnem 1 millió eurós
utána
szerződést.
Utána viszont 1 millió euró, igen, szóval szerintem oké, erre azt a fél évet akkor lehet, hogy beáldolsz, csak maga egy profizmus szempontjából elég furcsa, tehát attól most még a te csapatodnak nyerne. Tehát, hogy én ezt igazából sose értem, hogy próbálna nyerni, de ők tudják, nyilván azért vannak olyan versenyzők az UAE-ban, itt a női túron, akik voltak már legjobb ötben összetettben, tehát hogy Blasin kívül is túron, tehát azért van még kire építeni, csak ez egy olyan dolog, ami tehát pont a nyilatkozatai miatt eléggé felkapott a sajtó, hogy akkor ez hogy is van.
Izgalmas lesz az egészen biztos. Az egész héten közvetítjük tehát a női Tour de France-t egészen vasárnapig, és tényleg érdemes minden egyes szakaszt figyelni, és figyelni a közösségi oldalainkat, hogy éppen hol, meg mikor, mert hogy adjuk nagyjából mindent, ami a képernyőre kerülhetne, van, amit a képernyőn, van, amit online, és aztán felvételről, de mindenképpen érdemes lesz velünk tartani az egész héten, aztán jövünk hétfőn is egy rögzítettel, mert hogy akkor én már Birminghamben leszek. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente, kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szerbusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
Hello, szia!
Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta, egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szentgáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgozom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
Hát, hogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valahogy őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködben volt egy felhőben volt maga a cél, és ítélet idő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál csak fölfele, vagy pedig az up and down, és majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és akkor meglátom Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyi futást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotban próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A 3. helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szakba önteni, de van őszintén. És a célban Ágotát látni ugye magyar zászlóval elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Utkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban belül őszintén, tehát minket magyarokat soha nem érintett, úgyhogy de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
és ugye ebben az 20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló.
Nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhától, hogyha az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de gyermekbajnokságon ez egy sokkal nagyobb, sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy az Atlétikai Szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és magasabb szinten valósan, mint a mezei futó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
Mit jelent számodra ez az EB ezüstére Ágota?
Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elvén.
A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintre futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye a Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
Hát először is, hogy Ágot a ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette egy atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorodban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, a kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mirai Del Gergő is indult egyikőjük Kamnyikban, lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen van, akik a pályatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik. Mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
Igen, ezt az előbb is ugye már Ágot, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, meg néztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan ment el ebbe az irányba?
11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanez Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pályaversenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült, hogy ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
A helyteles az mit jelentett?
Megnyertem.
Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
Ez a Jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. Itt a műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincsen magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. Ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát, hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát addig legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát U20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye U20-as, ugyanis ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámba 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, az értékeli, aki ebben a szakágban benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
És hát ugye feltételezem egyébként, hogy sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
Is, igazából. A Máté esetében, Dolos Máté esetében már rá specializálódott egy futásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a verseny, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve Óbuszba Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20-dik lett, bízom a sikeres folytatásban.
Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és telefutásra?
Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a egyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szent Gáli, az imént említett Szent Gáli hegyi futó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a kékes hegyi futó országos bajnokság is. Ott ugye két versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4. vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a két verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenőnapokon regenerálódik az izom, az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk, meg hát mást is kell csinálni.
Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
Hát ugye a tájfutásból jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelemben, hogy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el elégében.
Hát én szerintem olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
Akarat.
Igen, keménység, akarat.
Kitartás.
Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futást, amit Ágota elmített, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak. Ugyan elővételed és tulajdonság talán, mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul. Most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
Az előbbi gondolatmenetről jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló is megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefelé jövetkor?
Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek, nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetélytársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágeta említette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe, be most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
Ágot, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár a távoli jövőt, illetően feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szent Gáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyi Futó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre egy speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem ez egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalabbakat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi egy futóvilágbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegy és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegy és terepfutást. Például világbajnok az 5000 dollárt kap, az első helyezett kap pénzdíjat. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítménye sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatlétika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a távfutással párhuzamosan, ahogy Ágota említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyerek ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, más oldal az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futóvilágbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhetünk Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk az adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a Kamnyiki hegyi futó EB, és ugye az U18-as hegyi futó világbajnokság mellett volt még senior Masters hegyi futó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a seniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
Terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terefutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A